Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kezdjük meg mai istentiszteletünket a 119. Zsoltárnak az első versének éneklésével. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a mi Teremtő Istenünktől, Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunkat ma a Heidelbergi K.T. 13. úrnapjának kérdését és feleleteit. Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök, természet szerint való fia, minket ellenben Isten ő érette kegyelemből fogadott gyermekeivé. Miért nevezed őt mi Urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló üzenetét ezen a mai istentiszteleten, ahogyan megvan írva Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levelében, a második rész 12. verséből és a harmadik rész első 14 verséből a következőképpen. Vele együtt vagytok eltemetve a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Azért, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, Isten jobbján ülve. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek Krisztussal együtt el van rejtve Istenben. Amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor majd vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öldököljétek meg azért földi tagjaitokat, a paráznaságot, tisztátalanságot, bűnös szenvedélyt, gonosz kívánságot és a telhetetlenséget, amely bálványimádás. Ezek miatt jön el az Isten haragja. Ti is ezt műveltétek, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatokból mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, a káromkodást és szátokból a mocskos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, hiszen levetkőztétek az óembert a szomorú szokásaival együtt, és felöltöztétek az újat, aki teremtője képmása szerinti ismeretre újult meg. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetélés és körülmetéletlenség, barbár, szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsetek magatokra azért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amen. Álljunk meg a mi Istenünk előtt, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk, hogy újra és újra a te házadba hívsz, a te neved tiszteletére. Hálát adunk az elmúlt ünnepért, húsvétért. Köszönjük, hogyha megszólított bennünket annak örömüzenete. És azt is köszönjük, hogyha utolért bennünket a felelősségre hívó szavad. Urunk, arra kérünk, hogy építs bennünket tovább ezen a vasárnapon is. Hadd legyen veled a te igéddel való személyes találkozásunk. Kérünk, hogy segíts úgy figyelni a te igédre, hogy azt nézzük, mit tanulhatunk mi belőle. És közben, Urunk, formálj bennünket még inkább egységes közösséggé és gyülekezetté. Imádjuk, Urunk, a te nevedet, köszönjük a te hűségedet, köszönjük a te szabadításodat. Megköszönjük neked, hogy a te feltámadásoddal számunkra is feltámadást adtál, annak reménységét adtad. Köszönjük, Urunk, hogy templom lehet ezen a helyen. Köszönjük, hogy összejöhetünk a te neved imádására. És köszönjük azt is, hogyha talán nincsen sok okunk az örömre, mert olyan élethelyzetben vagyunk. Köszönjük azt is, hogyha ebben a helyzetben a te simogató szavad ér utol bennünket. Urunk, köszönjük, hogy bármilyen szívvel is legyünk itt, az, hogy itt vagyunk, annak a jele, te szólni akarsz hozzánk. Így kérünk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, tegyél bennünket tisztává és készé arra, hogy befogadjuk mindazt, amit nekünk ma tanítani szeretnél. Kérünk, áld meg a te szent lelkeddel ezt az Isten tiszteletet, legyél itt közöttünk te magad, és szentelj meg bennünket. Amen. Helyünket elfoglalva, készüljünk az ige hirdetésére, annak hallgatására és befogadására, a 373. dicséret első versének éneklésével. Kedves testvérek, fennállva az ige iránti tiszteletből, hallgassátok meg azt az egyetlen egy ige verset, amit kiemeltem ebből a hosszabb ige szakaszból, Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levelének harmadik részéből az első verset. Azért, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, Isten jobbján ülve. Amen. Egy héttel húsvét, nagypéntek, Krisztusnak a halála és a feltámadása után a mai igénk a mi halálunkról és a feltámadásunkról akar nekünk szólni. Az a levél, amit Pál apostol Kolossébe írt, az egy egyszerre bátorító és intő levél. Van benne néhány kemény feddés, de elég sok bátorítás, és az apostolnak a nagy szeretete is áthallatszik ebből a levélből. Ennek a gyülekezetnek egy Epafrász nevű ember volt a vezetője, aki Pál apostolhoz ment egy olyan időben, amikor Pál fogságban volt, valószínűleg a római fogságára gondolhatunk, Krisztus után 60-ban. Mindketten szerették ezt a gyülekezetet, Pál is és Epafrász is, ez kiderül magából a levélből is, és az is, hogy mindketten imádkoztak érte. Tévtanítások ügyében ír Pál apostol a kolossi beliekhez. A konkrét tévtanítókról és tévtanításokról nem tudunk, erről nem számol be a levél, csak a cáfolatokból tudunk következtetni, hogy hellén és zsidó szokások, gondolatok egyaránt el akarták ferdíteni a tiszta evangéliumot. Például Pál ír Krisztus mindenhatóságáról ebben a levélben, ebből arra következtethetünk, hogy valószínűleg ki akarták egészíteni egy bizonyos tudással, gnózissal, a Krisztusban elnyert hitet. És azt taníthatták ezek a tévtanítók, hogyha ezt a tudást a magáévá teszi valaki, akkor igazi hívő lesz Kolosséban. Aztán szó van bölcselkedésről, üres megtévesztésről, a test sanyargatásáról, amelyek nem használnak az embernek ebben a levélben. Ebből is azt tanulhatták meg, hogy amik nem Krisztus tanításán alapulnak, olyan szokások, olyan gyakorlatok, azok tévtanítások. Illetve szó van valószínűleg zsidó hagyományokról, amik beférkőztek ebbe a gyülekezetbe, ebbe a közösségbe. Példának említhetjük a szombatnak olyan megtartását, ami ellen már Jézus is szólt az ő életében. Három dolgot emelnék ki szűkebben ebből a nagyon gazdag levélből, szűkebben abból a perikópából, amit felolvastam. Az első ilyen kérdés, hogy mit jelent meghalni a keresztségben, halálba adni az óembert és a bűnt. A második, egy felszólítás, Krisztussal feltámadva az odafennvalókat keressük. És a harmadik, szintén egy kérdés, mindennek milyen erkölcsi, gondolkodásbeli következménye van a mi életünkre nézve. Mit jelent hát meghalni a keresztségben, halálba adni az óembert és a bűnt? Arra figyelmeztette Pál a Kolosséban levő testvéreket, hogy a közéjük érkezett tévtanítók állításával szemben vegyék komolyan. Ők már meghaltak a bűnnek. Krisztus halála által és az ő feltámadása által pedig az Isten erejébe vetett hitben egy új életre születtek meg. Mit jelent ez a kép, meghalni a bűnnek és feltámadni Krisztussal való közösségre? Itt a halál nem mint biológiai tény, hanem mint a bűn zsoldja, a bűnnek a következménye van leírva. Amikor Jézus valóságosan meghalt, és egy barlang sírba temették, akkor ebben a valóságos halálában és az ő eltemetésében a bűnnek, a mi bűneinknek a valóságos halálát, azaz büntetését és annak eltemetését láthatjuk. Ezért fontos része az apostoli hitvallásban is az, amikor azt mondjuk, Jézus meghalt, és eltemették. Azaz ő valóságosan meghalt a mi bűneinkért, és valóságosan el is temették őt. Amikor ezt a hitvallást elmondjuk, akkor arról teszünk bizonyságot, hogy Jézust büntette meg az Atya helyettünk. Arról teszünk bizonyságot, hogy ő valóban el kellett, hogy szenvedje a mi bűneinknek a következményét. De ez azt is jelenti, hogy nekünk ezt már nem kell majd elszenvednünk. Nem szabadultunk meg még azonban végérvényesen a mi óemberünktől, a mi régi, bűnre hajló és a jót tenni képtelen természetünktől. Azonban nincs szükségünk ehhez semmire, mármint ahhoz, hogy ebben az új életben, a feltámadott testi életben éljünk, csak arra, hogy elhiggyük, Isten Jézusban nekünk is megbocsátott. Nem leszünk bár tökéletesek, de a bűnbocsánat tökéletesen a miénk lehet, már itt a földi életünkben is. Ahogy azt mondtam, hogy nem kell ehhez többet tennünk, mint hinnünk Jézus Krisztusnak a váltságában, hogy az teljes és tökéletes, ami bűnbocsánatunkra nézve, azt is kell, hogy mondjam, hogy nem is szabad semmit hozzátennünk ehhez a váltsághoz. Ez probléma volt Kolosséban is, ahogy említettem. De probléma lehet ma is. Például, amikor azt halljuk, hogy akkor leszünk igazi keresztények, és valóban Jézus Krisztusban hívők, hogyha majd nyelveken tudunk szólni, ahogyan karizmatikus gyülekezetben ez bevett szokás, akkor ezt nem szabad, és nem is kell, hogy elhiggyük. Vagy ha valaki azt tanítja nekünk, hogy akkor igazi vagy igazibb hívők leszünk a bűnbocsánat szempontjából, ha több jó cselekedet teszünk, vagy ha többet olvassuk a Bibliát, akkor tudhatjuk, hogy neki sincsen igaza. Krisztus váltságműve, hála neki, teljes és tökéletes. Ezt nem tudjuk kiegészíteni semmivel. Az első rész 24. versében, amit talán olvastak a héten a testvérek, ezt olvashatjuk. Most örülök az értetek viselt szenvedéseimnek, mondja Pál, és betöltöm, ami hiányzik a Krisztus szenvedéseiből az én testemben, az ő testéért, amely az egyház. Sok félreértésre adhat okot ez a vers, hogyha nem Biblia egészének kontextusában vizsgáljuk. Nem azt jelenti azonban Pál apostolnak ez a mondata ebben a levélben, hogy ő kiegészíti Krisztus szenvedését, és így már teljes és tökéletes lesz a megváltás. Hanem azt, hogy a Saulból lett Pál már nem üldözi a keresztény egyházat, hanem annak építésén munkálkodik. És a Krisztus test, ahogy írja is itt, az az egyház. Azaz, amikor Pál apostol szenvedett az egyházért, akkor Krisztus testéért szenvedett. Nem azt jelenti ez, hogy Pál apostol vívta ki a bűnbocsánatot, hiszen ő is bűnös ember volt. Ezt maga állítja magáról. Bűnösök közt én vagyok az első, azt írja. Pál apostol tudott szenvedni, ha kellett, az evangéliumért. Ennek ő mégis tudott örülni. És ennek az volt az oka, hogy tudta, hogy Krisztus testéért szenved. Tudta, hogy miért vállalja ezt a szenvedést. És mivel benne nagy hála volt azért, amit Krisztus tett érte, ezért örülni is tudott annak, amikor őt megverték, amikor bebörtönözték, amikor fizikai bántalmak érték. Bár mi reformátusok nem bemerítkezve gyakoroljuk a keresztség sákramentumát, mégis most ezt a képet szeretném felhozni illusztrációként. Amikor valakit például keresztelő János megkeresztelt a Jordánban, akkor átélhette azt, hogy meghal a bűnnek, és feltámad egy új életre, ami már nem olyan, mint a régi. A víz alatt, amikor az ember nem kap levegőt, akkor átéli azt, hogy ami eddig volt, az most meghal. Halálba adhatom a keresztségben a bűneimet, azt a gondolkodásmódot, ami idegen az Istentől, azt az értékrendszert, ami nem a Szentíráson alapult. Egy ilyen halálba merülés nem azt jelentette az akkori ember számára keresztségben, amit talán jelentett a rendszerváltás környékén sok ember számára, hogy eddig nem volt divat templomba járni, most meg divat lett templomba járni, úgyhogy akkor én is néha eljárok templomba. Erről ennél jóval többről volt itt szó. Nem merült ki pusztán abban, hogy egy ünnepélyes ceremónián részt vettek ott a Jordán partján. Sajnos ennyiben is különbözik mai keresztelőktől az akkori. Sokszor ma kimerül annyiban, hogy egy szép és ünnepélyes sákramentumnak mondott eseményen vesz részt keresztelői család. aki az Istenben való hitben ment ki Jánoshoz, az nem csak keresztelő János elé vitte oda a bűneit, hanem az Isten elé is. És tudatában volt annak, hogy amikor ott el fog merülni a Jordán vizében, akkor ő ott akarja, és ott is hagyja a bűneit. Nem úgy akar visszafordulva visszamenni az ő lakóhelyére, hogy ugyanazokban a dolgokban él tovább, ugyanúgy, ahogyan eddig. Ha Isten nem küldi el Jézus Krisztust, akkor mindannyian a víz alatt maradtunk volna a bűnben. A jóra való képesség nélkül, a halál állapotában, a sötétségben. Mi saját erőnkből Isten ítélő széke előtt meg nem állhatunk, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemlünk, ahogy ezt minden úrvacsora előtt közösen megvalljuk. Következőkben szeretnék arról beszélni, hogy mit von magával Istennek ez a kegyelme, hogy tudnélik, nem hagy bennünket ott a víz alatt, a bűnben, a halálban, a mi saját jóra való képtelenségünkben. Krisztussal feltámadva az odafennvalókkal törődjünk, azokat keressük. Ha pedig feltámadtunk Krisztussal, akkor ennek a hívő életünkben is kell legyen valami látszatja. Ha az előző képet folytathatom, akkor a vízből való felemeltetés jelzi azt, hogy feltámadtunk egy új életre. Megmosakodtunk, megtisztultunk lelki értelemben, és Isten ezentúl így néz ránk, mint tiszta gyermekeire. Még akkor is, hogyha mi nem váltunk tökéletessé a megtérésünkkor, vagy a keresztség alkalmával. De szentekké abban az értelemben, abban az értelmében ennek a szónak, hogy az Isten számára elkülönítettekké, abban az értelemben igenis szentekké váltunk. A hívő ember élete innentől kezdve arról szól, hogy egyre inkább igyekszik megfelelni annak a képnek, ahogyan az Atya Isten ránéz. Azaz Jézus által bűntől megtisztított emberként próbál élni. Hitvallásunkban a mai napon azt is olvastam, Jézus minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága bérén megváltván a maga tulajdonává tett. Igen, a hívő ember nem a saját maga tulajdona. Krisztusé az övé, ami időnk, az erőnk, a pénzünk, a tehetségünk, tudásunk, az akaratunk, a gondolataink, és minden, ami mi vagyunk. A hitetlen embernek sem a sajátjai ezek, mert az ő életében az ördögnek van hatása ezek fölött a dolgok fölött. De mi Jézus tulajdonai lehetünk. Ezért, hogy megértsük, hogy meghalljuk és megismerjük, hogy mi az ő akarata, ezért van szükségünk arra, hogy az odafennvalókkal törődjünk. Keressük Jézus Krisztus akaratát, szavát, az ő igéjét a mi életünkre nézve. És akkor, amikor meghozunk egy döntést, akkor majd tudunk úgy dönteni, ahogyan Jézus várja tőlünk. Azt is írja az ige, hogy ne a földiekkel foglalkozzunk. Mit értsünk ez alatt? Imádkozzunk, de ne tanuljunk, ne dolgozzunk, ne neveljünk gyerekeket, ne foglalkozzunk földi dolgokkal, ne tegyünk semmi olyat, amit a világ profán értelemben használ. Bár kétségtelen, hogy van olyan helyzet, amikor akkor teszünk a legbölcsebbül, hogyha csendben várunk Isten szabadítására tétlenül. Mégis itt nem erről beszél az ige, nem is beszélhet, hiszen a Biblia nem osztja fel ilyen értelemben szent részé a mi életünket, és profán, világi részé az embernek az életét, hanem egységként látja azt. Pál intésében földi alatt nem a főzést, a mosogatást, a kirándulást, stb. Érti, hanem a bűnt, amit meg kell öldökölnünk tagjainkban, ahogy írja. A bűn az, ami elválaszt bennünket Krisztustól. Lehet a kirándulás is az, ha éppen akkor mást kellene tennünk, pedig önmagában az nyilván egy jó dolog. Persze vannak olyan dolgok, amik közül Pál apostol is megemlít néhányat, amiktől minden esetben jó, ha tartózkodunk, sőt, az ő intésében azt olvassuk, hogy tartózkodnunk kell. Ilyen például a paráznaság, ami eredetileg bálványimádást is jelentett, azaz az Istennel való szembeni hűtlenséget is. Ilyen a harag, a káromkodás, a mocskos beszéd, vagy a hazugság. Nemrég, csak példának hozom fel, elterjedt, talán több ezren, több tízezren nézték interneten, talán tévében is, egy politikusnak azt a nyilatkozatát, illetve azt az elszólását, amiben igen trágár szavakkal értékel népszavazás után kialakult helyzetet, illetve a miniszterelnöknek akkori nyilatkozatát. És ezt csak azért említem meg, mert talán már kevéssé kapjuk fel a fejünket erre. És amikor talán valaki már ma reggel elolvasta ezt a mai bibliai szakaszt, bibliaolvasó kalauz szerint, akkor át is siklott e fölött a szó felett, egy káromkodás, mocskos beszéd, hiszen annyira átitatja nem csak a közéletet, hanem az utcát, járműveket, az embereknek mindennapi beszédeit, hogy lassan mi is kezdjük elfogadni és átvenni ezeket a szóhasználatokat. De Isten igéje ma is azt mondja erre, hogy ez bűn. Ezt ne tegyük. Ez elválaszt bennünket Krisztustól. Ez nem méltó ahhoz az emberképhez, ahogyan Krisztusban tekint ránk az Isten, tisztán és bűntelenül. Ez csak egy példa a közéletből, de mindig fontos azt is megvizsgálni, hogy mi, templomos, hívő emberek, hogyan állunk ezzel. Ne a világhoz mérjük magunkat, hanem Jézushoz és Istennek az igéjéhez. Az legyen az a pont, amihez viszonyítjuk cselekedeteinket, szavainkat, másik emberhez való viszonyulásunkat, amikor erről gondolkodunk és teszünk. Az Úristen arra int minket Pál szavain keresztül, hogy az odafenn valókkal törődjünk, és ne a földiekkel. Ne engedjük be az életünkbe azokat a dolgokat, amiket talán mások megtűrnek, mások elfogadnak. Talán a világ számára már nem is számítanak bűnnek. De mindig vizsgáljuk meg magunkat, elsősorban mi életünket, hogy az Isten igéjének a mércéje alapján hogyan is állunk. És hogyha azt vesszük észre, hogy valamiben eltér a mi életünk az Isten igéjétől, akkor azt igyekezzünk levetkőzni. Akkor törekedjünk még inkább az Istennel való, Krisztussal való személyes és szoros kapcsolatra, és ebből táplálkozva igyekezzünk a bűnt magunk mögött hagyni. Hogyan törődjünk az odafenn valókkal, Krisztussal? Hadd olvassam föl a lekcióként felolvasott igeszakasznak utolsó néhány versét. Öltsetek magatokra azért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást, és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke, azaz záloga, ma így mondanánk. Ezt pedig úgy tudjuk megtenni egyedül, hogyha jó kapcsolatunk van az Istennel. Ezért van szükségünk igei alkalmakra, részben ezért is van szükség gyülekezetre, testvérekre, egyéni és közös imádságokra, Biblia tanulmányozásra. Ez utóbbira azért is, ahogy erről már egy fél mondat erejéig meg is emlékeztem korábban, hogy nem tudjuk, hogy Isten hogyan gondolkodik bizonyos kérdésekben, talán azért, mert még nem találkoztunk vele, talán azért, mert a világ már annyira elfordult az Istentől, ezért mi magunk sem tudunk néhány kérdésben tisztán látni, mit akar tőlünk az Isten, hogyan éljek. Ezért szükséges az, hogy egyre inkább megismerkedjünk azzal, hogy Isten hogyan gondolkodik, és ezt leginkább az ő igéjén keresztül tudjuk megismerni. Mindennek milyen erkölcsi, elsősorban gondolkodásbeli következménye lehet, és kell, hogy legyen a mi életünkre nézve. Nem olyan régen elmentem kedvesemmel dr. Pálhegyi Ferenchez, ő egy keresztény párkapcsolat, házasság gondozó ember, úgy gondolom nagy kincs az egyházban, talán testvérek közül is többen ismerik, könyve is jelent meg. És beszélgettünk vele is, amikor arról beszéltünk, hogy milyen elképzelésünk van, milyen elképzeléseink vannak a jövőre nézve, például anyagi tekintetben, és ott különbségek jöttek fel, akkor azzal kezdte, hogy először azzal legyünk tisztában, hogy legyen nekünk fontosabb a Krisztussal és az egymással való kapcsolat, mint minden más anyagi kérdés. És azt gondolom azóta is, hogy ez egy nagyon jó tanácsa volt Feri bácsinak. Azt gondolom, hogy ha ezt helyre tesszük akár egy kapcsolatban, akár a magunk életében, vagy akár gyülekezeti szinten, hogy tudjuk, hogy mi a legfontosabb, a Krisztussal való kapcsolatunk, és az egymással való kapcsolatunk, az a szeretet közösség, amit megélhetünk egymással, akkor utána hiszem és tapasztalom is, hogy minden más kérdés elkezd a helyére kerülni. Akkor egyrészt mindenkinek formálja az Úristen a gondolatait, az értékrendszerét, másrészt pedig már nem az lesz a legfontosabb, hogy az én igazam győzze meg a másikat, hanem az, hogy örülök annak, hogy én a Krisztussal való közösségben lehetek. És az már egy másodlagos kérdés, hogy később valamit meg fogunk-e venni, vagy nem fogunk megvenni. Hogy hogyan rendezzük be az életünket. Ahogyan Pál is tette, háttérbe helyezte önmagát, vállalta a börtönt adott esetben, vagy azt, hogy megverték, mert Krisztus volt fontosabb a számára, még önmagánál is. Pál apostol két listát sorol fel ebben az igeszakaszban. Az egyik mögé azokat sorolja, azokat a tulajdonságokat, amiket le kell, hogy vessünk magunkról. De nem csak ennyit ír, hanem néhány verssel később azokat is felsorolja, amiket pedig magunkra kell, hogy öltsünk Krisztusban. Le kell, hogy vetkőzzük azokat a dolgokat, amiket már említettem, hazugságot, haragot, de ilyen lehet minden más Krisztustól és egymástól elválasztó tulajdonságunk is. De magunkra kell, hogy öltsük, figyelnünk kell hogy ezeket tegyük, a könyörületes szívet, jóságosságot, az alázatot, amiben olyan nagy hiányunk van manapság, a szelídséget, a türelmet. És talán felismerjük ezekben Galata levélből a lélek gyümölcseit, a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, önmegtartóztatás. Azt jelzi ez, hogyha Istenben, az ő lelkében megerősödünk, vele való kapcsolatunkat szorosabbra fűzzük, és ez már jelentheti a mélyebb Biblia tanulmányozást, a több imádságot, vagy a több alkalomra járást egy gyülekezetben, akkor tudjuk levetkőzni azokat a bűnöket, amik valószínűleg bennünket is zavarnak, csak az önmagunk erejéből nem vagyunk képesek megváltozni. És akkor tudjuk örömmel tenni azokat a dolgokat, amikről itt Pál ír, hogy öltözzük fel, vegyük föl magunkra ezeket a tulajdonságokat, legyen a sajátunká. Hogyha Isten lelkével szoros közösségben vagyunk, hogyha ő irányítja a mi gondolatainkat, a mi tetteinket, a mi szavainkat, akkor természetessé és belső örömből fakadóvá lesznek ezek a dolgok. Összefoglalva, arról szólt mai igénk, ami számunkra, hogy ahogyan Krisztus valóságosan meghalt és eltemették, olyan valóságosan halálba adhatjuk a keresztség és a megtérés által, megtérésünkkor a mi bűneinket, a mi óemberünket. És jól lehet, nem leszünk teljesen tiszták és tökéletesek, az Isten mégis így tekint ránk Jézus Krisztusért. A mi feladatunk a hívő életben pedig az, hogy ennek megfelelően igyekezzünk élni, erősítsük meg Krisztussal és egymással való szeretet kapcsolatunkat, és igyekezzünk az igéből megismert módon azokban elöljárni, amiket itt is megemlített nekünk Pál. Amen. Helyünkön maradva válaszoljunk Istennek intő és biztató szavaira, a 356. dicséret első három versének éneklésével. Álljunk meg a mi Urunk Istenünk színe előtt imádsággal. Drága mennyei édesatyánk, nagyon hálás a mi szívünk, hogyha megszólítottál bennünket ebből a mai ige szakaszból. Köszönjük, hogyha már a sajátunk lehet a te halálodnak és feltámadásodnak következménye. Köszönjük azt, hogyha nem csak húsvét ünnepéhez kötődik ez, hanem a mi mindennapjainkhoz. És azt is megköszönjük, hogy ma is tanítottál bennünket, miképpen lehet a bűnt a halálba vetni, miképpen lehet hátrahagyni a mi óemberünket, és hogy hogyan tudjuk az új embert felöltözve, Krisztussal veled való közösségben megerősödve tenni azokat a dolgokat, amik már téged dicsőítenek. Köszönjük, Urunk, hogy még Pál apostolt is, aki Saulként üldözte a te egyházadat, meg tudtad fordítani. Hisszük, hogy nincsen lehetetlen helyzet és lehetetlen ember a te számodra. Így imádkozunk, Urunk, gyülekezetünknek minden közeli és távoli tagjáért, aki eltávolodott, vagy talán még nem került a te közeledbe. Imádkozunk, Urunk, a környéken élőkért, és azokért, akikkel kapcsolatban vagyunk. Elsősorban a mi családtagjainkért, de barátainkért, ismerőseinkért is. Urunk, kérünk, használj bennünket, hadd legyünk hiteles gyermekeid, hadd tudjuk eléjük élni azt a szeretetet, azt az igazságot, azt az igéhez ragaszkodást, ami rád mutat. Urunk Istenünk, nagyon megköszönjük neked, hogy úgy tekintesz ránk Jézus Krisztusban, mint akik szentek, tiszták és büntelenek. Add, hogy ez sokszor eszünkbe jusson, és sarkaljon bennünket arra, hogy ehhez méltóan éljünk. Ehhez méltóak legyenek a szavaink, ehhez méltóak legyenek a megnyilvánulásaink, a cselekedeteink, gondolataink és a szándékaink is. Urunk, formálj át bennünket a te tetszésed szerint. Add, hogy ne az legyen a legfontosabb, hogy mi mit akarunk, hanem elsősorban a veled való közösségünk, és az, hogy te mit szeretnél a mi életünkben látni. Add, hogy mindez örömből, a veled való közösségben megtapasztalt örömből táplálkozzék. Urunk Istenünk, eléd hozzuk azokat a testvéreinket, akik szomorú szívvel álltak meg ravatal előtt az elmúlt héten. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, azokért, akik elvesztették szerettüket. Kérünk, hogy te vigasztald meg őket. Te add, hogy a veled való közösségből merítsenek új erőt és reménységet. És imádkozunk, Urunk, mindenkért, aki nehézségben van most közöttünk. Mi nem tudjuk talán, de te ismersz bennünket, ki milyen lelki vagy testi terhet hordoz ezekben a napokban. Urunk, kérünk, állj mellénk, és add, hogy mi is így tudjunk ilyen felelősséggel nézni egymásra, tudjunk a te szeretetedből továbbadni azok számára, akiket mellénk rendeltél. Kérünk, Urunk, a jövő hetünkért, áld meg, tedd az igei alkalmakat, veled való találkozás, te igédből való tiszta tanulás alkalmaivá és lehetőségeivé. Kérünk, hogy növelj bennünket, ezt a gyülekezetet, az üdvözülőkkel, azokkal, akik már itt a földön megtapasztalhatják, milyen a veled való közösség. Imádkozunk, Urunk, országunkért és népünkért itt is a határokon túl. Kérünk, hogy viseld a mi gondunkat. Kérünk, hogy te szólj a mi vezetőinkhez is, te formáld az ő szívüket is, és add, hogy minél inkább a te tetszésed szerint irányítsák ezt az országot. Urunk Istenünk, azért is kérünk, hogy adj nekünk alázatot, megállni napról napra te színed előtt, elcsendesedni és megvallani neked a mi bűneinket. Imádkozunk azért, hogy amikor kinyitjuk Bibliánkat, amikor összekulcsoljuk a kezünket, akkor ne legyen bennünk hívő gőg. Tudjunk elsősorban a saját házunk előtt sepregetni. És így kérünk, hogy teljesen tudjuk odaszánni a mi életünket neked. Ne legyen tudatosan magunkban hagyott bűn, amivel megbékélünk, hiszen ezek a bűnök elválasztanak tőled. Köszönjük, hogy mi a tieid lehetünk, hogy nem kell az ördögnek kiszolgáltatva élnünk. Köszönjük, hogy mi a te tulajdonaid vagyunk. Köszönjük, hogy mi Krisztuséi lehetünk. Amen. Most közösen imádkozzunk az Úrtól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhivattatok egy testben. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek. Ma, vasárnap délután 5 órakor a 20-on túliaknak Biblia óráját fogjuk megtartani. Kedden 16:30-kor gyülekezeti ovis hittan lesz középsős és nagycsoportos korosztályú gyerekeknek. Kedden ezután 6 órakor Biblia óra lesz imaközösséggel. Erre készülve az apostolok cselekedeteinek 25. részét olvashatjuk el. Ezután kedden 8 órakor kezdődik felnőtt konfirmandusoknak az órája. Pénteken 15:30 órakor az első éves konfirmandusok órája, 16:30-kor pedig a másodévesek konfirmandus órája lesz megtartva. Pénteken este 6:00-kor az ifjúsági bibliaórára kerül sor. Jövő vasárnap is 9:30-kor jöhetünk Isten házába, az ő tiszteletére, ahol Isten tisztelet és gyermekisten tiszteletek is lesznek. Jövő vasárnap újra lesz délután 15:00-kor ifjú és kisgyermekesek, házaspárok biblia köre. Szomorú szívvel jelentem, ahogy arról imádságunkban is megemlékeztünk, hogy március 19-én 13:30 órai kezdettel a Farkasréti temetőben kísértük utolsó földi útjára dr. Letkei János 74 évet élt testvérünket. Urunk vigasztalását kérjük és kívánjuk itt maradt szeretteire. Gyülekezet lelkipásztora ma a kálvintéri református gyülekezet meghívására ott a kálvintéri templomban hirdeti Isten igéjét. Hallgassuk meg most a gyülekezet gondnokának, Békefi György testvérünknek hirdetéseit.
Áldás békesség, kedves testvérek! Először is hadd legyen szabad így illő megköszönni Tar Zoltán teológus testvérünknek a szolgálatát. Jó, hogy a gyülekezetünkben van házi teológusunk, aki hadrafogható szolgálatra kész. Azt kívánjuk, hogy az Úristen érleljen, erősítsen, szent lelkével áldjon meg pályádra készülésben és minden szolgálatodban. Kedves testvérek, különleges lesz a jövő hét, a ránk következendő hét annyiban is, hogy szombaton, április 5-én lesz annak egy éve, hogy nagytiszteletű dr. Budai Pétert, templomépítő, a gyülekezet építésének a szolgálatát teljes szívvel vállaló lelkipásztorunk, szeretett Péterünket hazahívta az Úr. Gondoljunk erre, legyen ez a szívünkben. A presbitériummal készültünk erre az alkalomra már régóta. Az a elhatározás a szívünkben erősödött meg, és egységesen gondoltunk így erre a közeledő időre, hogy mi nem Péter testvérünk halálára akarunk gondolni. Nem az ő halálára akarunk visszaemlékezni, hanem az életre. Az odaszánt életre, a Szentlélekkel eltöltött életre, a gyülekezet építésére és az abból született másik életre, ami az ő életével szorosan összefügg, a gyülekezet születés napjára. És aki itt volt virágvasárnap, és velünk együtt ünnepelt, sokan voltunk együtt, emlékeznek a testvérek arra, hogy hihetem és mondhatom, hogy az Isten szent lelke volt velünk, és forrósította át a szívünket, és így lehettünk együtt. Most azonban tekintettel arra, hogy ez az első évfordulója Péterünk halálának. A templomépítési alapítvány kuratóriumának a vezetősége kezdeményezésére lehetőség nyílik arra, hogy együtt gondoljunk Péterre a sírnál is. Így szeretném a meghívást átadni arra, hogy szombaton 5-én 10:30 órakor együtt állhatunk meg a Tamás utcai urnatemetőben a sírnál. A koszorút az alapítvány helyezi el, az ige szolgálatot pedig kurátor testvérünk, nagytiszteletű Deák Zoltán, nagytisztelet úr fogja tartani. Technikailag azt szeretnénk mondani, hogy aki nem oda igyekezik egyenesen 10:30-ra, és autós segítséget szeretne kapni, az a templom és a buszforduló közötti parkolóban keressen autós segítőket. Autóval érkezőket pedig arra kérem, hogy 10 órától, aki autóval érkezik, az jöjjön először ide, hogy fölvessük azokat a testvéreket, akiknek ez jól esik, hogy autóval fölsegítjük őket odáig. Nagyon szép lesz ebben az alkalomban az is, hogy a virág vasárnapi ünnepségünkön a csillaghegyi testvérek, akik nagyon-nagyon szeretik szintén Pétert, hiszen közös életünk, közös lelkipásztora volt, nem tudtak itt lenni, hiszen egy időben Isten tisztelet zajlott ott is. Így ezen a szombati alkalmon biztos szép számmal ők is itt lesznek, ezt az alkalmat most ebben az időben Csillaghegyen is hirdeti Deák Zoltán testvérünk. Így készüljünk erre a szombati napra. Alapítvány, hogyha szóba került, hadd mondjam megint ennek az időnek fontos hirdetése az is, hogyha az alapítványunk, amelyik a gyülekezetünkért van, a gyülekezet hitéleti tevékenységének háttere, adománya van az alapítványon keresztül erre a célra, az a énekeskönyveknél mindig megtalálja az erre szánt sárga befizetési utalvány, és azt is hadd mondjam, hogyha valaki adójóváírás igazolást szeretne, feltétlen ezen tüntesse fel a neven túl, a megnevezésen túl pontosan az adóazonosítójának a számát is. Másik tisztem ismét felhívna a figyelmet arra, a sok pici sokra megy, és ennek csodáját annyiszor megéltük, adóbevallásra készülők az 1%-ok felül rendelkezhetnek úgy, hogy az egyik 1%-uk a Református Egyház javára, a másik 1%-uk a saját alapítványunk számára kerüljön jóváírásra. Erre megint csak megtalálható a kis eligazító nyomtatvány a énekeskönyveknél, tessenek elkérni. Hadd legyen szabad a jövő szombatról még egy valamit hirdetni, ami méltó a naphoz. Brahmsnak a csodálatos halotti miséjét, requiemjét játsszák a Pozsonyi úti templomban szombaton 5-én 18 órakor. Neves református zenészek és művészek és kórusok részvételével. A célja a fasori híres orgonának a újjáépítése és egy jótékonysági adományos hirdetés is ott elhangzik ezzel kapcsolatban. Ajánlom a testvéreknek ezt este 6 órakor. Nagyon szépen köszönöm a meghallgatást, és áldott karácsonyt. Még ha húsvétot mondtam volna, még az is jobb lett volna. Áldott vasárnapot szeretnék kívánni mindenkinek, békében, örömben, áldás békesség.
Most záró énekünket énekeljük, a 478. dicséret első, 4., 5. és 6. versét. 478. dicséret első és 4-től 6. versig terjedő szakaszát énekeljük.